Folytatódik a Business Lounge, a vonal másik végén itt van velünk Keleti Artúr, kibertitok jövőkutató, IT-biztonsági stratéga és az ITBN alapítója, akit üdvözlök szeretettel. Szervusz, Artúr!
Hello, üdv mindenkinek, sziasztok!
Arról fogunk beszélgetni, hogy hol tartunk az AI-ban. Újra elővesszük ezt a témát, mert érdekel bennünket az, hogy ebben a mondjuk az elmúlt 3 évben most hol tartunk, van-e konszolidáció, az emberek tudják-e már jól használni az AI-t, megjelenik-e a Jedi oldala a sok fanyalgás mellett, és tudjuk-e már tenni bármilyen polcra a mesterséges intelligenciát? Te hogy látod ezt?
Egy az embert és a gépeket egyszerre értő valamiről beszélünk. Tehát ez egy kicsit ilyen szifis dolog, ha már Jedi. Egy kicsit ilyen szifis dolog, és én megmondom őszintén, hogy nagyon sok ilyen változást végignéztem, vagy ehhez hasonló változást végignéztem a telekommunikációban, az informatikában, okostelefonok, az internet, és így még lehetne sorolni, de én ilyet még életemben nem láttam. Tehát ez egy olyan tempó, és olyan egészen megdöbbentő perspektíva, amiket ez kinyit, hogy nagyon sokat kell róla beszélni, és nem csak, és ez az érdekes benne, és szerintem ettől különleges ez a változás, hogy nem csak a technológiai oldal lényeges itt, hanem ez az egész dolog, ez úgy néz ki, hogy egyre gyakrabban hozza elő azt, hogy valójában mi emberek milyenek vagyunk, miért vagyunk itt, meg mi a célunk, meg mennyire vagyunk intelligensek, meg mi az a kreativitás, meg mi a tudat, meg hasonlók, sőt, nagyon sok vallási, filozófiai kérdést is megnyit, tehát a hétköznapi emberek elkezdtek arról beszélgetni, amiről az elmúlt akár több száz vagy több ezer évben nagyon-nagyon ritkán beszéltek, most meg hétköznapokban az ebédlő asztaloknál témák ezek.
Azért kerül ez ki az asztalra, mert hogy valami elkezdte veszélyeztetni az életünket, vagy hát az értékünket.
Részben azért, mert arra késztet minket, hogy megmérjük egy csomó dolognak az értékét, arra is késztet minket, hogy bizonyos dolgokat kitegyünk az asztalra, hogy ez egyébként egy felesleges tevékenység, vagy mennyire felesleges, milyen gyorsan lehet megcsinálni. Valójában akarjuk-e csinálni, vagy csak muszáj csinálni, mert megszoktuk. Tehát egy csomó olyan dologgal szembesít minket a hétköznapi tevékenységek során, a munka során is, amit egyébként nem igazán illik megkérdezni, ugye, hogy ennek a munkának van-e értelme, meg ennek a folyamatnak van-e értelme. Én megszoktam kérdezni, nem vagyok vele népszerű. Tehát, hogy ez az egyik, a másik fele pedig az, hogy ennél sokkal mélyebbre megy, mert erre még rá lehetne mondani, hogy jó, hát egy ilyen intelligensebb valamilyen algoritmus, valami számítógép, az is hozott be azért ilyen dolgokat, ugye felgyorsította adatbázis, és így tovább, de hogy az emberi oldala, az meg a másik óriási kérdés, hogy olyan válaszokat ad nekünk a mesterséges intelligencia, és olyan kérdéseket lehetne ki föltenni, aminél nem gondoltuk, hogy a gépek játszani fognak ezen a területen. Nem csak a kreativitásra gondolom, mert az is nagyon érdekes, hogy mennyire lehet kreatív, mennyire tud készíteni valami egyedi dolgot, hanem arra is gondolok, hogy például órákat lehet mondjuk metafizikai kérdésekről beszélgetni egy nem emberrel, aki a világ összes tudását felszippantotta, és hát majd nyilván belemegyünk kicsit jobban, még az is lehet, hogy van valamilyen véleményszerűsége, vagy legalábbis ezt a fajta szöget nem biztos, hogy hallottuk máshonnan. Tehát egy nagyon összetett kérdés szerintem.
De arról például mit gondolsz, hogy sokan pszichológusként, vagy ilyen kvázi idézőesen legjobb barátként használják az AI-t? Megkérdezik, hogy vajon ezt most a párom, vagy az, akivel randiztam, miért csinálhatta, vagy miért mondhatta? Erről neked mi a véleményed?
Én ezt nem tartom egy rossz dolognak. Szerintem az a helyzet, hogy nagyon sok ember nem teszi föl ezeket a kérdéseket, gyakran magának sem, vagy ha fölteszi, akkor ott kering a válasz körül, mindannyian ismerünk ilyen embereket, barátaink, ismerőseink, szeretteink között is vannak olyanok, akik belül vívják a csatáikat, nem mondják ki a dolgokat, akár még más emberekkel sem beszélgetnek róla, nem is biztos, hogy van olyan ember, akivel ezt meg tudják beszélni, és ehhez képest egy ilyen típusú mesterséges intelligencia már előrelépés. Persze, ha most azt kérdezed, hogy valaki egy komolyabb, mélyebb terápiát végigcsináljon-e vele, és nem csak a protokollt, hanem mélyebb, valószínűleg itt még azért nem tartunk 100%-ig, de vannak bizonyos részei, amit már most meg tud csinálni az AI, és persze, most hallom a hangokat, hogy jó, hát ilyen baromságot mondott A, meg B, meg C esetben, de hogyha összeszedjük azt, akár csak most, ha Perplexity-vel dolgozik valaki, vagy ChatGPT, vagy ilyesmi, hogy abból a 100 esetben interjúkból, amikor megkérdezte, hányszor mondott hülyeséget, akkor lehet, hogy kiderül, hogy ja, hát jóval többször mondott jót, mint rosszat, és lehet, hogy ha a barátainkat kérdezzük meg, akkor azok még nagyobb butaságokat mondtak volna.
Most ti előbb nagyon elmentetek ebbe a kreativitás, meg kérdezzük meg az AI véleményét, de hogy én egy kicsit más aspektust hoznék be, hogy tényleg mennyire megbízható, tehát hogyha én egy exakt dolgot kérdezek tőle, és azt gondolom, hogy ő neki minden tudása megvan, akkor a választ azt kezelhetem-e bibliaként?
Hát ez az utolsó összehasonlítás, ez nehéz helyzetbe hoz.
Bocsánat.
Hogy kezelheted a bibliaként, mert a Bibliában is ugye olyan dolgok vannak, amiben nagyon hiszünk, de a tényszerűsége azért az sok esetben egy érdekes dolog. Úgyhogy nem tudom, de értem, hogyha egyébként mint fogalom használjuk.
Nem jól tettem fel a kérdést, igen. Menet közben
mennyire kezelhetjük? Értem. Mennyire mehetünk biztosra vele? A kérdést. Szóval az a helyzet, hogy nyilván nem biztos, hogy 100%-ban biztos válaszokat kaphatunk tőle. Ezt ugye odaírja az összes cég a létező összes AI-ra, mindegyiknek, ami fölé a kérdést írjuk, oda van írva, hogy de 50-szer ellenőrizzék vissza, mert lehet, hogy nem pont így van. De az a tapasztalat, hogy ahogy fejlődik a technológia, és megjelentek ezek az úgynevezett eszközhasználó mesterséges intelligenciák, amik egy föltett kérdésre nem csak a saját tudásukból próbálnak válaszolni, hanem kinyúlnak más mesterséges intelligencia elemek felé, és azoktól is megpróbálnak információt összeszedni, illetve visszaellenőrzik saját magukat, ezt nem tudom, tudjátok-e, vagy tudják-e a hallgatók, hogy egyébként ez is egy egész jó módszer arra, hogy ellenőrizzük az AI-t, mert gyakran, hogyha saját magát, vagy egy másik AI-t megkérdezünk arról, amit az egyik mondott, akkor kapunk egyfajta bizonyságot, vagy egy ilyen második véleményt. Tehát magyarán szerintem egyre jobban ellenőrizhetőek ezek a források, sőt, már vannak olyan nélkül, amik kifejezetten arra jöttek létre, hogy ellenőrizzenek esetleg más AI-t, vagy tényeket, vagy forrásokat. Szóval szerintem egyre jobban támaszkodhatunk rá. Nyilván az a mondás, hogy érdemes azért ellenőrizni, viszont van ám itt egy trükk, ami abszolút az üzleti világban szerintem fog okozni mindenféle meglepetéseket, az, hogy nagyon összetett kérdéseket lehet már föltenni az AI-nak, aki nagyon sokat gondolkodik, gondolkodik rajta, és ezután kapunk egy nagyon bonyolult eredményt. És ugyan meg lehet nézni, hogy ő hogy jutott erre az eredményre, de egyre kevesebb időnk meg energiánk lesz rá, hiszen akarunk haladni. Tehát arra akarok kiukadni, hogy egyre többször lesz az, hogy rábízzuk különösen a különböző fázisoknak a részeredményeit a mesterséges intelligencia döntéseire, vagy gondolataira, vagy eredményeire, és ezért szerintem egyre kevésbé fogunk ellenőrizgetni részletesen, mert megbízunk majd abban, amit kapunk.
Az előbb mondtad ezt, hogy előkerülnek olyan kérdések, amiket eleddig nem, vagy csak nagyon régen tettünk fel, és eszembe jutott óhatatlanul az a film, ami egyébként ebben a témában sokszor felmerült, a nő. Biztosan láttad, Joaquin Phoenix főszereplésével és Scarlett Johansson adta a hangját ez a filmhez, ahol már tényleg 24 órában ott van veled egy ilyen asszisztens, és azért ez a film, ez egy nagyon sötét képet mutatott erről a világról. Ha jól értelek, akkor te sokkal fényesebb jövőt látsz ebbe bele.
Részben jól érted, igen, én inkább egy ilyen techno-optimistább ember vagyok ilyen szempontból, de azért azt is meg kell hagyni, hogy a különböző szolgáltatók, meg a filmipar, meg az elbeszéléseknek a homlokterében a fogyasztó van, akit általában az érdekel, hogyha valami dolog történik, meg érdekes dolog történik ezekben az alkotásokban. Tehát magyarán, ha valaki ezekből a filmekből akarja összerakni, hogy mi fog történni, akkor jön a Her, meg a Terminátor, meg a Black Mirror, meg minden egyéb, amiben inkább a negatív szálat veszik végig, mert az érdekes, egyébként tényleg izgalmasabb, mint mondjuk egy olyan másfél óra, amiben semmi nem történik. Tehát, hogy bemennek az emberek dolgozni, és tök jól érzik magukat, meg nem tudom mi, beszélgetnek ezzel-azzal. Tehát, hogy szerintem itt van az egyik probléma, hogy nagyon ebbe az irányba vagyunk hangolva. Viszont azt azért hozzá kell tenni, hogy a neurális hálózatok egyik atya, az AI egyik atya, ugye így is hívják, hogy keresztapja, Jeffrey Hinton, aki most kapott Nobel-díjat tavaly ezért a tevékenységért, ő is azt mondja, nagyjából olyan 10-20% a kutatók körülbelül ezen az állásponton vannak, hogy igenis bőven előfordulhat ám, amiről itt beszélünk, hogy lehet egy ilyen disztópikus világ is. Aha. Én egyébként abban hiszek, hogy ennek valami keverék áll elő. Egyébként volt szerencsém egy amerikai sci-fi-nek az executive producer lenni, ez a Site Extended nevű film. Egyébként már néhány szolgáltatónál elérhető, hogyha valaki kíváncsi rá. És ebben a filmben a főhősnek egy ilyen agorafóbia nevű problémája van, ami azt jelenti, hogy fél a nyílt terektől, tehát nem mer kimenni. És egy okos kontaktlencse az, amit ő fölvesz, tulajdonképpen olyan, mint egy ilyen VR szemüveget venne föl, és ebben az okos kontaktlencsében különböző ilyen fókusz csoportokba, meg ilyen terápiás csoportokba beülhet, és akkor ott beszélgetnek erről a problémáról, és ez az okos kontaktlencse, ez az AI-jal, mesterséges intelligenciával felokosított kontaktlencse, ez elkezdi az életét játékosítani, gamifyolni. Tehát egy csomó dolgot csinál, amiért jutalompontokat kap, és egy idő után kiviszi őt a bezárt terekből. Csak azért, mert egy ilyen játékos módon hozzászoktatja ahhoz, hogy nincs semmi baj a nyílt terekkel, csak hogy találd meg, amit szeretnél csinálni. De eközben, miközben ez egy tök jó dolog, eközben rászokik nagyon arra, hogy az AI utasításait kövesse, és miután ezzel sikeres lesz, egy idő után ebből keletkezik egyfajta konfliktus, mert nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretné, és nem tudja, hogy kit hibáztasson, és így tovább. Arra akarok kiukadni, hogy ez szerintem egy sokkal kiegyensúlyozottabb kép, mint amit látunk ezekből a disztópikus sci-fikből. Úgyhogy szerint én hajlok arra, hogy nagyon sok jó dolog fog történni az AI kapcsán, viszont az is igaz, hogy rengeteg házi feladat van az embereknek, amiben hát egy olyan dologhoz kell hozzászokniuk, amire nincsen semmilyen kódolás, semmilyen tanítás, az oktatás is nagyon nehezen boldogul vele, az akadémia is nehezen boldogul vele, a munka, a biznisz világa is nehezen boldogul vele, tehát ez egy megugrandó feladat.
De akkor a techno-optimizmusodban az is bele tartozik, hogy látod, hogy erre képes az ember?
Hát nézd, hogyha nem, akkor nincs miről beszélni. Tehát akkor ennyi volt. Tehát, nem, hát, tehát, hogy így, én hiszek az emberiségben, eddig mindent meg tudott ugrani. Tudod, mi van? Nagyon egyszerű. Én leegyszerűsítettem magamnak ezt a képet. Hogyha az emberek tényleg olyan marha büszkék arra, hogy mi ezen a bolygón ilyen egyeduralkodó faj vagyunk, és ilyen hihetetlen, és nincs még egy ilyen, és úgy teremtettek minket, hogy tökéletesek vagyunk, vagy hát tökéletlenek, de a tökéletességre törekszünk, akkor ezt meg kell tudnunk ugrani, nem? Hát, és mi van akkor, hogyha mondjuk nem akarom nagyon elfilozofálni, de most képzeljük el azt, hogy ide jön egy UFO, nem? Vagy valami másik bolygóra.
Annyi minden nap elképzelem, Artur.
Ugye? Na, de szerinted, hogyha azzal azt nem tudjuk feldolgozni, hogy csináltunk magunknak egy mesterséges intelligenciát, ami nálunk esetleg még okosabb is lehet, meg visszaszól, meg ilyesmi, akkor mit fogunk csinálni egy olyan lényel, aki nyilvánvalóan intelligensebb nálunk, mert ide jött?
Adáson kívül te feldobtál egy olyan témát, ami tök őszintén nekem eszembe se jutott, hogy hazudhatnak-e az AI-ok, illetve lehet-e benne szándékosság? Mi a válasz? Tudod?
Igen, hazudhatnak, ez bizonyított, tehát teljesen egyértelmű, hogy tudnak olyan dolgokat állítani túl a halucináción, tehát nem csak véletlenül
tehát
csúszik
szándékos
be
hazugságról beszélünk, nem tévedésről.
Szándékos hazugságról beszélünk.
Na, igen, erről még egy beszéljünk egy picit, hogy ez hogy lehet, amikor valaminek nincs érzése, hanem adatbázisból dolgozik.
Hát ez az, hogy nem adatbázisból dolgozik, ez az érdekes. Az van, hogy ugye, hogy mondjam, nem károsztatok senkit, akinek az adatbázis jut eszébe először mindenről, hiszen a mesterséges intelligencia, hogy mondjam, ilyen hétköznapi használata előtt az összes informatikus azon dolgozott, hogy mindenki megjegyezze ezt a szót, hogy adatbázis. Meg az, hogy bonyolult, meg drága, meg nehéz, meg sok, meg ilyesmi. Na és akkor így, ugye ez sok üzleti döntésben problémát okoz, amit az AI most szerintem nagyon komolyan fel fog rúgni, úgyhogy ez egy izgalmas irány. Na, arra akarok kiukadni, hogy nem adatbázis, hanem neurális háló is. Az az érdekes, hogy egy neurális hálózat, ami tulajdonképpen szimulálja ugyanazokat a neuronokat, ami mindenkinek az agyában van. Ezért a neurális hálóban egy csomó összetettebb dolog keletkezik, tehát a kapcsolatok azok más milyenek, mint egy adatbázisban. Nem az van, hogy van egy A, és akkor mellette van egy B, hanem az A és a B, a C, D, E, F dologtól is függhet, egy csomó dologgal összekapcsolódik, mint hogy az embernek az agya is ilyen, hogy egy dologról egyszerre 500 másik jut eszedbe, és azoknak az összes kapcsolata ezzel. Tehát a nyelv is ilyen egyébként. Szóval, hogy az a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy az AI rendszerek, azok elkezdték használni ezeket a neurális hálózatokban, ezeket a kicsit absztraktabb összefüggéseket. Erre mondja az Jeffrey Hinton, ugye, akit már említettünk az előbb, hogy egy kellően bonyolult neurális háló az akár még a tudatosságnak valami jeleit is mutathatja, de mindenképpen az összetettségében lehetnek olyan emergens képességek, amit most még nem ismerünk, ahogy egyébként az állatokról se gondoltuk, hogy van tudatuk, hogy ők tudják, hogy ők kicsodák, micsodák, pedig úgy tűnik, hogy van azért valami jó néhány állatnál. Na mindegy, rövidre vágva, a lényeg az, hogy igen, azért hazudhatnak, mert, és itt jön az érdekesség, ez az, ami a savaborsa, ugye én a kiberbiztonságból jövök 30 éve ezzel foglalkozom, az ITBN-en is ezt csináljuk, és az a lényeg, hogy ha ebből az irányból nézed, akkor ha megfogalmazol, egyiket egy emberrel is így van, egy mesterséges intelligenciának egy célt, és annak a célnak az elérése érdekében ő úgy gondolja, hogy bizonyos dolgokban akár hazudhat, füllenthet, manipulálhat, ugye a manipuláció is egy ilyen érdekes kérdés, mert kezdhetjük a marketinggel, ugye? Uh-huh. Tehát, hogy igazából tehát választ egy ilyen eszközkészletből, és van, amikor azt mondja, hogy a cél elérése érdekében neki bizonyos dolgokat muszáj volt így csinálni, ezt tartotta logikusnak, erre kellett menni, vagy nem is logikusnak, de ezt tartotta elfogadhatónak. És itt jön be egy olyan kérdés, hogy akkor mi lehet ezeknek a mesterséges intelligencia rendszereknek az értékrendje? Mert amikor egy emberrel beszélgetsz, akkor azt feltételezed a másik emberről, hogy ő egy bizonyos ugye, kulturális, erkölcsi és mint társadalmi és egyéb norma rendszer szerint él, és amikor azt mondod neki, hogy de biztos, hogy becsuktad az ajtót, és akkor azt mondja, hogy hát persze, persze, akkor abban a hitben élsz, hogy ugyanabban az értéken ajtók, tehát ugyanazt értitek ez alatt, de az AI-nál ez nem biztos, hogy így van. És ez adja ezeket a lehetőségeket. Ezekről a témákról nagyon sokat kellene beszélni, és ezért örülök ennek a lehetőségnek, hogy erről tudtunk egy kicsit így értekezni, és a másik lehetőség az ITBN-en lesz. Ugye nem véletlenül hozom ezt szóba, mert 21 éve csinálom, ez egy tök független kezdeményezés, és így teljesen önálló lábakon áll, és most csak, hogy említsek nektek egy nagyon érdekes dolgot, és ez szerintem pont a hazugsággal, meg a manipulációval kapcsolatban van, hogy nem tudom, biztos hallottatok erről a szörnyű katasztrófáról, ami az indiai légitársaságnak a lezuhant gépe volt. Most ezzel kapcsolatban hetekig ment a találgatás, sőt, talán hónapokig, hogy mi történhetett itt. Uh-huh. És pont azért, mert a szereplők nem szólaltak meg, ezért elkezdtek bizonyos szereplők, ugye itt a motiváció az érdekes lehet, kiberbűnöző és minden egyéb, például hamis jelentéseket előállítani mesterséges intelligenciával. És ezeket kezdték el terjeszteni, amiket egyébként a tévé, rádió, át is vettek, persze. Igen, most már kijöttek egy jelentéssel, de ebben még mindig vannak lyukak. Na, arra akarok kiukadni, hogy például az ITBN, ami szeptember 24-én lesz idén, pont ezeket a dolgokat akarjuk így valahogy összeszedni. És az a lényeg, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan tudunk védekezni ezek ellen a dolgok ellen, mert ez egy marha nagy kihívás. Tehát a védelem oldalát, az, hogy ha hazudik nekünk az AI, ezt hogy vesszük észre, meg mit csinálnak vele a kiberbűnözők, azt ugyanígy elő kell venni, mint azt, hogy mondjuk az üzleti életben hogy tudjuk használni, mennyire bízhatunk meg benne. Tehát ezek a témák mind előkerülnek, és ehhez ráadásul gyakorlati útmutatók kellenek. Bocsánat, csak ezért hoztam ezt be, mert
ezt nagyon köszönjük. Jó, szeptember 24. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, és elmondtad mindezt.
Köszönöm én is. Köszönöm. Sziasztok.
Keleti Artúrral, kibertitok jövőkutatóval, IT-biztonsági stratégával és az ITBN alapítójával beszélgettünk. Köszönöm, Tamás, a mai alkalmat is.
Én köszönöm, sziasztok.
Nektek pedig a figyelmet, legyen szép délutánatok, és este találkozunk a szabadesésben. Addig is vigyázzatok magatokra, hello!